Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről és a világ dolgairól.
Jó estét kívánok! Váradi Júlia vagyok, ez a Dobszerda. Jó napot kívánok azoknak, akik napközben hallgatják, vagy nézik a YouTube-on, remélem sokan.
Nekik én is
a műsorunkat, a Klubrádióban a Dobszerdát. A mai vendégem Bíró Kriszta, nem először jár nálunk, nálam sem. Annyi minden torlódott most megint össze a te szakmai életedben is, meg valahogy úgy egyáltalán azt hiszem az életedben, hogy olyan jó lesz ezekről beszélgetni. Próbáltam beosztani magamnak előre, ahogy készültem rád, hogy mi mindenről szeretnék beszélni, és ez hogy fog beleférni ebbe az egy órába. Nagyon bízom benne, hogy a legfontosabbakról mindenképpen sikerül beszélnünk. Kikristályosodott valami a számomra, hogy egyre erőteljesebben fókuszálsz a női sorsokra. Ez mindig így volt, vagy eleve így volt, vagy nem is igaz, csak én gondolom?
Hát, jó kérdés. Én azt hiszem, hogy ez az egész, hogy én nem vagyok se kultúrtörténész, se nőtörténetkutató. Nagyra becsülöm azokat, akik ezt csinálják. Én egy sokkal primitívebb irányból, vagy egy ilyen egyszerűbb irányból indultam el, most a primitívet nem a szó rossz értelmében mondtam.
Remélem.
Ahogy egy 7-8 éves kislány, aki elkezd olvasni, óhatatlanul mindenféle példaképeket, vagy ilyen álomképeket rak maga elé, hogy ő milyenné szeretne válni. Tehát ez a királylányos mesékből indul el az, amikor az ember, ha olvasóvá válik, akkor először ugye meséket olvas, és aztán jön a nem fikciós irodalom, és egyszer csak rátalál azokra, most idézőjelben mondom azt, hogy királylányokra, vagy tündérekre, akik a valóságban léteztek, és akik létrehoztak valami olyat, vagy eljutottak valahonnan valahová, ami nehéz volt, gyötrelmes volt, de ők mégis megcsinálták. De bennem nincsen ez ilyen feminista furor egyáltalán. Engem mindig a történet ragad meg, és azt hiszem, hogy azt már bebizonyítottam, hogy nem vagyok elfogult, tehát például a Nőnyugatban ott azért a nők, hogy úgy mondjam, élethülyeségei.
Kemény életeket mutatsz be.
Hát igen, de ott a férfiakról, tehát hogy én nem hiszem, hogy engem kizárólag csak a nők érdekelnek, a nőkön keresztül érdekel egy csomó történet, amelyekben természetesen férfiak is szerepelnek.
Hát ez nem kérdés, mert hiszem a nők mellett mindig vannak férfiak, vagy majdnem mindig.
Hát olyik mellett van, olyik mellett nők vannak, az se baj, nem az a lényeg, tehát, hogy az élet sokkal izgalmasabb, sokszínűbb, és kalandosabb, mint adott esetben egy mese vagy egy regény, és mindig kiderül, hogy milyen, hogy mennyivel izgalmasabb a valóság sokszor, mint a fikció.
Kezdődött-e ez valahol, egy meghatározható ponton, amikor téged a női sorsok, vagy a sorsok úgy általában, de kiemelten én mégis azt mondom, hogy a női sorsok elkezdtek nagyon érdekelni. Én azt gondolom, téged elég régóta ismerve, hogy ennyire határozottan a már említett Nőnyugat adta be neked talán ezt
a kulcsot,
hogy meg pasztillát, hogy a kulcsot azt nem, hanem ezt a érzést, hogy neked valami ilyesmivel érdemes foglalkoznod, és hozzáteszem, hogy a leginkább ebből is a 20. század első fele érdekel.
Ó, nem, engem rettenetesen izgat mindenféle régi
minden
dolog.
Csak ahol,
a francia 16-17. Század vallásháborúk, fényes évszázad, 13. Lajos, nagyon.
Igen?
Nagyon.
Jó, de azokat én akkor lehet, hogy nem olvastam
alaposan. Nem, én még nem írtam, nem, csak hogy nagyon érdekel.
A 20-ról láttam, olvastam nem egyet, nem kettőt. Tehát azért az úgy látom, és nem akarom ezt rád erőltetni semmiképp, csak olyan jó cukros madzag volt, amire rá tudok ragadni, hogyha azt veszem végig, hogy te mi mindenben voltál benne a rövid életed során, mert még fiatal vagy, azzal kapcsolatosan, hogy a nőket megértsd, közelről lásd, láttasd, megértesd az ő életüket.
Hú, hát ugye ezt belülről nagyon nehéz, vagy nem nehéz, csak fura, hogy hol az a pont. De megmondom őszintén, a Nőnyugat az inkább már valaminek a
következménye?
Eszenciája, vagy következménye, mert azért engem mégiscsak A saját nagyanyám sorsa miatt kezdett el ez az egész érdekelni, az apai nagymamámról beszélek.
Akiről írtál.
Akiről írtam is.
Mert első könyvedet?
Hát igen, amikor egyáltalán elkezdtem írni, akkor még élt egyébként, ez volt 98-99, akkor kezdtem írni. Bár addig is, de mondjuk azt, én azt nevezem annak az időpontnak, de hogy ugye azért, mert hogy ő egy nagyon egyszerű teremtés volt abból a szempontból, hogy az általános iskolát fejezte be. Tehát, hogy így nem volt lehet, nagyon szegények voltak, és egyáltalán nem volt lehetősége tanulni, noha nagyon szeretett volna.
De hát fantasztikus agya volt, ahogy
igen,
megírta.
És ennek ellenére, vagy ezzel együtt, hogy ezt ő nem kapta meg az élettől, hihetetlen elszántsággal és kíváncsisággal fordult minden és mindenki felé, még 75 évesen is. És ez és hát nagyon... Nagyon tudott szeretni. Nagyon gyöngéd ember volt.
És mintha megtanított volna téged is néhány dologra a szeretettel kapcsolatosan.
Hát igen, de soha nem, ezt soha nem didaktikusan tette, hanem inkább ahogy ugye állítólag az a jó, ha példát mutatunk, vagy példát adunk a gyerekeinknek. Tehát ő soha nem, tehát én arra nem emlékszem, hogy kioktatott volna legfeljebb arra, hogy a pulykából hogy kell kiszedni a toklászt, de hogy az, hogy
milyen fontos tudás.
Igen, ez elég fontos tudás.
Mindenki tudja, hogy mi az a toklász szerinted?
Az, amikor benne marad a tolnak a tokja tulajdonképpen, tehát ami nem jó, ha belesül a húsba, és az így ki kell ráncigálni belőle.
Tehát az a toklász, persze. Ezt is
De hogyha itt most kikapom a telefonomat, amin van internet, akkor meg
nem
lehet
szeretném.
Nézni, hogy van-e. Én sem szeretném. De hogy meg lehet nézni, hogy még mi minden.
De a nagymamát tudta, és te is tudtad,
hát
és egy csomó egyéb dolgot is tudtál, amit a nagymamát tanított. De lehet, hogy azt is, hogy a kíváncsiságodat fölkeltette bizonyos emberi sorsok iránt, vagy múltak iránt.
A múltakat azt nem tudom, hogy ő keltette. Ezek nagyon sok, nyilván, mint minden ember életében, nálam is, még hogy most kicsit olyan, mint hogyha ilyen
pszichológusnál lennél.
Igen, de bocsánat. Nem akarom ezt. Nem, de semmi baj.
Tudom,
de
hogy az anyukád pszichológus.
Igen, például.
Úgyhogy abból lehet, hogy eleged van, ha ilyesmi miatt.
Nem szokott terapizálni az anyám. Hál' Istennek.
Megzálni.
De hogy, szóval, hogy én szerintem ezek ilyen apró fragmentumok, amik aztán ráadásul át is alakulnak az emberben, hogy aztán, mert a saját tapasztalataiból, a saját élményeiből összerak magának egy olyan múltat, ami nem hazugság, csak abban a fénytörésben szerepel az ember életében, ahogyan belőle felnőtt lett, vagy felnőtt vált, és akkor hogy mire figyel, mit tart fontosnak.
Ha te most így visszagondolsz arra 11-12 éves kislányra, aki egyébként azt olvastam, ezt nem tudtam, csak most, mikor újraolvastam az életrajzodat, hogy előbb írtál darabot, mint hogy játszottál volna, egész fiatalon már, ugye, színdarabot írtál, ezt olvastam.
Ezt szerintem nincs olyan gyerek, vagy nagyon kevés van, aki ezt nem csinálja.
Amikor ez nem így van.
Hát, nem tudom. 8 éves voltam, amikor olvastam Tóthfalusi István opera mesék című könyvét, amit az apukámtól kaptam karácsonyra, és nagyon tetszett a Figaro házassága, de úgy éreztem, hogy nagyon kevés benne a szerelmi szál, és ezért írtam hozzá még 2 vagy 3-at, és ebből írtam egy színdarabot.
Na, ugye. Írtál egy színdarabot, és azt is gondoltad, hogy akkor azt el is kéne játszani egyiket közülük legalább, nem?
Hát igen, azt hiszem, már nem emlékszem pontosan, hogy azt hiszem, hogy ez második osztályban történt, hogy engem az osztálytársaim azt hiszem legszívesebben lelöktek volna így a lépcső tetejéről.
Miért?
Hát mert mindenáron színházat akartam csinálni, és ők meg nem akartak, és én meg nagyon szerettem volna, hogyha ők ezt eljátsszák. Aztán azt hiszem nem lett belőle semmi.
De azt akartam kérdezni, hogy ha most visszagondolsz arra a periódusra, amikor úgy kezdett benned éledezni a vágy, hogy mik érdekelnek, meg mifelé akarsz elindulni, akkor összeáll-e egy olyan kép, ami végül kialakult. Tehát az, hogy te az írással, a színpaddal, a színészettel, a előadó művészettel, sőt az énekléssel ilyen szoros kapcsolatban leszel valaha, ez szerepelte a fiatalkori terveid között?
Én semmi más nem akartam, mint gyönyörű, szép, hosszú, csillogó ruhában, fenékig érő lehetőség szerint aranyszőke, de éppen fekete hajam is lehet, koronával lejönni egy lépcsőn, tehát szerintem én ilyen gyerek, tehát ahogyan gyerekek ábrándoznak arról, hogy mindenki őket nézi, és mindenki őket szereti. Én azt hiszem, hogy ez egy ilyen végtelenül egyszerű indítatás, amiből aztán később összeállnak más dolgok, meg amikor kiderül, hogy azért ez kemény meló, és még így is vonzó, tehát még így is ezt akarom csinálni, amikor elkezd értekelni a dolognak a tartalma, az egyre mélyebb rétege, de hát ebből a felületből indul el, tehát 5 évesen, hát az ember tényleg semmi más nem akar, mint hosszú csillogóruhában lejönni lépcsőn.
Lehet, hogy nem az 5 éves korodra próbáltam visszakeresni, hanem talán
csak, hogy a 15-re mondtad.
Mondjuk. Hát, amikor már azért éledezett benned az, hogy te minden
nem, hogy éledezett, hanem a falnak ment tőlem mindenki, mert én egyfolytában erről beszéltem.
És nem beszélt le a családod, csak te nem voltál biztos azért annyira magad.
De én halálbiztos voltam magamban. Én úgy döntöttem, hogy már pedig én színésznő leszek, főleg az ellenhangok mellett. Tehát
na,
én benne
mondom,
volt egy tafke.
Voltak ellenhangok?
Hát mit tudom én, voltak. Egyébként nagyon-nagyon helyes osztályfőnököm mondta azt, amikor elsős gimnazista voltam, hogy olyan helyes, okos kislány vagyok, miért nem leszek inkább bölcsész. Amiről aztán elég hamar rájöttem néhány percnyi gondolkodás után, hogy arról van szó, hogy rettenetesen csúnya vagyok. És akkor én elhatároztam, hogy én úgyis szép leszek.
Ezt te gondoltad magadról, hogy ezt mondták neked, hogy te csúnya vagy?
Is.
Szenvedtél a külsőd miatt? Tehát nem. Azt mondod, hogy te egy ilyen önbizalom hiányos gyerek voltál?
Hát, nyilván ezt jól lepleztem, nyilván volt önbizalom hiány, de nem, én tényleg azt gondoltam magamban, hogy akkor majd meg fog szépülni. Hogy én ezt annyira akarom, hogy akkor majd szép leszek.
Így is lett. De hogy
ez ma már engem egyáltalán
nem érdekel, mert nincsen jelentősége, mert az pláne ma a színházban, hogy ki szép és ki nem szép, és egyáltalán mi az, hogy szép. De azért akkor úgy elég egyértelmű volt, hogy a színház az irány, és az is csodálatos, hogy téged fölvettek azonnal, pedig akkor az nem volt olyan egyszerű dolog bejutni az egyetem.
Hát szerintem soha nem volt egyszerű bejutni a színművészeti főiskolára. Valóban nekem sikerült elsőre.
Ez minek volt szerinted köszönhető? Nagyon tehetséges voltál, vagy nagyon ügyesen kitaláltad, hogy
hát
mit várnak?
Szerintem ezt én hadd ne beszéljek arról, szerintem nem ízléses, szerintem, hogy én nagyon tehetséges voltam.
Hát
nyilván nem voltam tehetségtelen, felvettek.
Persze, de nem csak ezért.
Hát az, hogy nagyon akarom. Azt hiszem, hogy ez annyira sugárzott rólam, ez a már pedig én, ez a, hát, hogy ide nekem az oroszlánt is, hogy azt hiszem, hogy ez győzött, vagy ez vitte, meg hát nyilván valami tehetségemnek kellett lenni, ha fölvettek.
Huszti igen. Osztályba jártál?
Huszti Péter volt az osztályfőnököm, igen.
Az milyen osztály volt, arra hogy emlékszel vissza?
Hát az osztálytársaimmal nagyon szerettem őket a mai napig, ugye sajnos már van egy halottunk, Bajomi Nagy György, aki éppen egy éve halt meg. És nagyon érdekes, hogy hát engem ők neveltek fel az osztályon.
Ez mit jelent?
Hát mert én voltam a legfiatalabb, és tűrhetetlen voltam, és ehhez képest tolerálták az okoskodásomat, a mindenlében kanálságomat, a szeretetésségemet, és közben egy csomó mindenre meg is tanítottak. Én azt hiszem, hogy nekik köszönhetem, hogy felnőtt lettem, és nagyon, pont most, nem néhány hónapja, Jézusom, lehet, hogy annak is már egy éve. Igen, már annak is egy éve, hogy volt, hogy összegyűltünk, és nagyon jó volt együtt így. Nagyokat röhögtünk.
És ők visszaemlékeztettek téged arra, hogy milyen kislány voltál, amikor oda kerültél?
Hát,
hogy nevelni kell?
Nem, ezt én fogalmaztam, hogy ők ezt nem mondták. Hát ma már azért mindannyian felnőttek vagyunk, gyakorlatilag most már lassan nagymamák és nagypapák leszünk, tehát nyilván butaság lenne bármiféle olyan sérelemmel foglalkozni, ami az embert 20 éves korában érte, azért ezek nyilván vannak olyanok, amelyek nem felejtődnek el, de hát azért ezek alapvetően az együtt eltölt, hát nagyokat röhögtünk azon, hogy milyen hülyék voltunk, és ez nagyon jól esett mindannyiunknak.
Visszatérnék egy kicsit ahhoz, hogy nő nyugat, ami azt hiszem, hogy az első olyan tudatosan kereső darab volt, amit te magad hoztál össze. Tehát az írás is a te penzumod volt, vagy azt választottad. És ha újra visszatérhetek arra az előző témára, ami a női sorsokat illeti, vagy a női vonásokat illeti, akkor az én számomra a nő nyugat egy finoman, meg fájdalmasan illúzióromboló dolog volt, de azt hiszem, hogy neked is. a néző számára azt jelentette, hogy azok a megírt nők, azok a költészetből, irodalomból valamilyen módon romantizált formák, azok egyáltalán nem olyanok
voltak. Hát, vagy éppen ellenkezőleg az, akiről évtizedeken keresztül mondjuk azt gondolta, az volt
vagy
a közvélemény,
fordítva,
hogy egy ócska kurva volt, arról kiderült, hogy egy áldozat. Tehát engem a valós, az érdek. Úgy kezdődött az egész, hogy az Örkény Színháznak volt a Nyugat 100 című műsora 2008-ban, ami a Nyugat folyóirat 100 éves születésnapjára született, amelyet Rész Pál és Váradi Szabolcs válogattak, és a Mácsai Pál rendezte. És már az olvasó próbán, nem én, egyedül többen megkérdeztük, hogy hogy a bánatba lehetséges, kérdeztük a politikát, hogy egy darab nő nincs benne ebben a 33 évben, amiről szólni fog. Aztán nagy nehezen belekerült egy Kafka Margit levél, belekerült ebbe a szövegbe, de valóban csak férfi írások hangzottak el, és kérdeztük, hogy hát ez hogy a bánatba lehetséges ez. És végül is akkor azt mondta a Pali, meg a Szabolcs is, hogy hát azért ez a fősodorról szól, és hogy hát, hogy abban valóban nem voltak nők. És akkor engem ez rettenetesen...
Bedűltél.
Nem mondanám, hogy dühös lettem, hanem inkább piszkált. És mondom, nem én voltam az egyetlen a társulatból, aki ezt a kérdést feltette, tehát nem voltam én ott semmiféle úttörő. És egyszer csak felhívott a Pali. Pont nyaraltunk, és a mai napig tudom, hogy hol voltunk, egy autóban üldünk, és följött a Pali telefon, és azt mondta, hogy hát akkor csináld meg. És akkor egy év alatt készült el, és én nem éreztem közben kvázi csalódottságot, hogy a valóság más, mint amiről olvastam. Sokkal inkább azt éreztem, hogy húristen, de izgalmas!
Hát elhiszem. És óriási kutatás kezdődött, felteszem.
Az nagyon nagy élvezet.
Olyasmire találtál rá, amiről szerintem nagyon kevesen tudtak korábban, és ezt nagyon jól megcsináltátok. Tehát onnantól kezdve én azt hiszem, hogy felszakadt egy határ a női sorsokat illetően, meg az irodalom szemléletet illetően is. Tehát egy kicsit másképp kezdett el az ember gondolkodni arról, hogy milyen hatással van egy társ a másikra, oda-vissza, most akár férfi, akár nő az illető. Én legalábbis most ezt, én tényleg többes szám első szívemmel mondom, de lehet, hogy csak engem hozott el ez idáig. És ettől kezdve, és ezért is beszélek erről ilyen sokat, ettől kezdve, ha én most kísérem, egy kicsit végigkísérem a te szakmai életrajzodat, akkor egyértelmű számomra, hogy mindig az foglalkoztatott téged, hogy ezek mögött, a sorsok mögött valójában mi van, milyen életek, milyen háttér, milyen történések, igen, mi mire hatott és hogyan, és úgy képzelem, hogy rengeteget ültél könyvtárban, hogy nagyon sok olyan embert kerestél meg, akik ezekkel a témákkal foglalkoztak, hogy eljuss mondjuk például, és akkor most ugrom egy óriási nagyot, eljuss például Kassai Margithoz, akiből éppen most talán meg is írtad már, és készül is vagyok, egy darab.
Igen.
Beszéljünk akkor most Kassai Margitról, aki egy egészen más oldalról közelített női sors 1900-ből.
Igen, azért azt szeretném, bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, de azt szeretném leszögezni, hogy lehet erre ragasztani ezt a nők, de hogy emberek, tehát hogy nem, tehát van, pont van olyan, amikor férfiakon keresztül jutok el egy nőig, tehát hogy ezt ne legyen ez kizárólagos, vagy kirekesztő, lapozzunk. Szóval Kassai Margit. 2022-ben jelent meg, azt hiszem, ha tévedek, akkor elnézést kérek, de legfeljebb egy évet ide vagy oda, a Tények és tanúk sorozatban az Óvoda az óvóhelyen című könyv, amely címet nem a szerző adta ennek az Ostrom naplónak, mert hogy ugye Kassai Margit 2000-ben meghalt, szerencsére szép hosszú élete volt, mert 1909-ben született. Egy középosztálybeli budapesti zsidó polgárcsaládban két gyerek volt, a Margit volt az idősebb, és volt egy öccse. És aztán a Margit gimnáziumba járt, aztán leérettségizett, és titkárnő, idegen nyelvű titkárnő lett egy brit tulajdonú bankban a József Nádor téren. Majd feleségül ment Tolnai Györgyhöz 43-ban, aki már eleve evangélikusnak született, de ez is egy zsidó család volt, ez ugye a későbbiek szempontjából nem mindegy. Margit csak 41-ben tért át a református hitre. jöttek a zsidó törvények, jött a munkaszolgálat.
Mármint a Tolnait elvitték.
Igen, és akkor elvitték a Tolnai Györgyöt, akivel akkor egy éve voltak házasok, elvitték munkaszolgálatra, és ugye elkezdődött, bejöttek a németek, és elkezdődött a, hát ez az inferno. Kassai Margit valami egészen hihetetlen iróniával,
ön és köziróniával, mert önmagát is hihetetlenül látja.
Elkezdett írni a férjének egy naplót kvázi, amit nem folyamatosan írt, mert hol tudott írni. Hát például amikor gyertya mellett egy ekkora ceruzacsonkkal próbálkozott, ott nyilván nem írt oldalakat. De az a lényeg, hogy ő meg volt győződve arról, hogy a férje vissza fog jönni, és ők boldogok lesznek. És ezért elkezdett írni a férjének egy nagyon személyes hangú naplót, amelyet 44 áprilisában kezdődik a történet, és 45 májusában fejeződik be, amikor már tudja a Margit, hogy a férje vissza, tehát hogy életben van, és haza fog jönni. De akkor még nem találkoznak. Ez a szöveg, miután a házaspár 47-ben elhagyta az országot, és először Franciaországba, aztán Egyiptomba, majd Kanadába költöztek, aztán külön is váltak egyébként. Ez a szöveg végig ott volt a Margitnak a hát a sifonérban, és valamikor a 70-es évek elején, azt hiszem 74-ben, amikor Budapesten járt, akkor ezt ő elvitte a levéltárba, ezt a szöveget, és leadta. Iszonyatosan kalandos a történet, ahogyan először Kunt Gergely kutató megtalálta ezt a szöveget, és elkezdett vele, azt hiszem, hogy ez talán nem rossz ízű szó, hogy házalni kiadóknál, hogy milyen iszonyatosan izgalmas, és végül sokáig érdekes módon nem kellett kiadóknak, és végül a Magvető könyvkiadónál jelent meg ez a könyv, és amikor én ezt elkezdtem olvasni, akkor azt éreztem körülbelül a, nem tudom, a 12. oldalon, hogy ez egy monodráma, és ezt a Kókai Tünde játsza.
Nem csodálom, hogy ezt érezted, mert aki ezt olvassa, annak azonnal megjelenik a lelki szemei előtt Kassai Margit, ez az elképesztően erős, kiváló, tökéletes humorú, fantasztikus, belső biztonsággal rendelkező asszony a maga ostrom dresszében, vagy hogy nevezte?
Hát igen, ezt ő nevezte, ez lesz az előadás címe is, hogy ostrom dressz.
Amiben járja a várost, és a gyerekeket kezeli, akiket
hát egyrészt megment embereket, többek között a saját szüleit is, az éhhalál
sokakat megment,
hihetetlen igen. Mimikriket csinál végig, és mindeközben pedig mondom, nem veszíti el a humorát egy percre sem.
Még akkor sem, amikor a haláltorkából lép
igen.
vissza.
Vannak kétségbeesette pillanatai, és ezt például mélységesen át tudom élni, vagy érezni, hogy igazából akkor kezd el nagyon szorongani, amikor már túl vannak az egészen. Uh-huh. Mert amíg csinálni kell, amíg ott kell lenni, amíg meg kell menteni, vinni kell, hozni kell, arrébb rakni, megcsinálni, fölhúzni, átmenni, addig nem gondol arra, vagy nem hagyja magát arra gondolni, hogy ebbe bele lehetne halni. És amint vége van, és kevesebb dolga van, abban a pillanatban hát ugye, rátör. Ez egyébként, ez az egész írás nyilván egy öngyógyító eszköz is számára.
Életben tartó, hát ez igen, egyértelmű.
Igen, akkor és mondom azért azt megtartja. Kicsit olyan összeegyeztethetetlennek tűnik, hogy egy holokauszt történeten nevetni lehet, de ezen bizony néha lehet.
Tehát megszületett benned a biztos tudat, hogy te ebből Kókai Tünde számára uh-huh. egy monodrámát írsz. Igen. Hol tart ez a dolog most?
Hát a példány tulajdonképpen készen van, Ari Nagy Barbara dramaturggal.
Akivel rendszeresen
együtt dolgozom. Hát mert én a Bori nélkül félkarú vagyok. Először egyedül dolgoztam, és aztán a nyáron meg tavasszal, aztán ősszel kicsit a Borival, aztán viszont én elkezdtem próbálni, akkor egyáltalán tudtam ezzel foglalkozni.
Akkor itt a nyúl.
A nyúlfüle, igen, igen, de hát addigra már megoltam tulajdonképpen a példánnyal. Most annyi a feladat, ami teljesen normális ügymenet, hogy kicsit még hosszú, mert azért ez mégiscsak egy színházi est, mert hogy ugye maga a kéz, tehát ez 280 könyvoldal, tehát ezt nem lehet egy az egybe színpadra vinni, mert nincs az a néző, aki
minden rövidíthető, azt szokták mondani a szerkesztők.
Igen, jó.
Nehezen. Értem, tehát várható, hogy még ebben az évben?
Nem jön össze, mert olyan mennyis, ugye nálunk most jubileumi évad van az Örkényben.
Igen, 20 éves az Örkény színház.
És annyi mindent kell csinálni, hogy végül is most az a plánum, hogy megvan a példány, most a látványon dolgozom, Znamenák Istvánnal, aki a látványt fogja tervezni.
Ő ilyesmit is csinál?
Hajjaj, bizony.
Na majd akkor a nyúlfülére mindjárt visszatérni, csak elmondom, hogy Bíró Krisztával beszélgetek a Dobszerdában. Színésszel, íróval, énekesnővel. Jaj, milyen arcot vágtál erre?
Hát én színész vagyok, aki írogat, jó, meg énekel.
Akkor színészel, aki írogat és énekel, és még azért egy pár dolgot csinálsz ezen kívül is.
Isteni akkor... a zöldbab főzelékem.
És nagyon jó főz, ezt bizonyíthatom, sokszor kóstoltam főztet, és egész biztosan állíthatom, hogy a legjobb szakács csok közé tartozol, és még mindig nem a színházról fog veled beszélgetni, mert azon gondolkoztam, hogy mi jött előbb, Brauner Piroska vagy Kassai Margit?
Brauner Piroska sokkal, ugye ez a Kever című, igen, kötetnek ő a főszereplője.
Ez a köteted a legutolsó, ami nem olyan régen jelent.
Hát májusban, 24 májusában jelent meg. Az sokkal régebbi, mert azt nagyon sokáig írtam, nem is tudom, melyik volt benne az első, azt lehet, hogy kishajítottam végül a könyvből, de azt valamikor még a 10-es években kezdtem írni.
Csak azért, mert ezt a két nőt, ha egymás mellé teszem, vagy rá egy mérlegre, azt is gondolom, hogy rettenetes nagy a különbség közöttük, és mégis olyan, mintha segítene az egyik a másiknak. A Kassai Margit története egy tragédia, miközben tényleg komikus részei vannak.
De hál' Istennek a vége jó.
És a vége happy end. Brauner Piroska pedig néha meghal. Néha
de Kassai Margit egy létező valaki, személy.
És Brauner Piroska pedig egy kitalál, kicsit megkönnyíti talán az életet. Tehát csinál neked valami olyan libikókát, amiben jól eshet egy kicsit szédelegni ide-oda. Uh-huh. Játék. Uh-huh. De nagyon komoly játék. Kik a Brauner Piroskák, inkább így kérdezem.
Hát, mint a középkori misztérium játékban, akárki. Egy női akárki. Hát ugye itt nem egy darab személyiségről beszélünk, hanem minden írásban Brauner Piroskának hívják a főszereplőt, de ez egyáltalán nem ugyanaz a személy. És
ez
nem
egy jó játék,
az élet,
hogy ugyanúgy hívod őket, ahogy az Eszterházi mindenkit édesapámnak nevezett. De sokan próbálkoztak ezzel a megoldással, és ez valószínűleg bejön, mert akkor nem kell sokat gondolkodni azon, hogy megkülönböztessük az embereket, mert ott van nekünk egy Brauner Piroska.
Hát nem hiszem, hogy ilyen oka lenne annak, hogy az ember kitalál egy ilyesmit.
Na,
sokkal
de akkor
inkább...
mi az oka?
Hát egyrészt mondom, ez az akárkiság, tehát hogy én, te, ő, mi, ti, ők mindannyian, illetve másik pedig az, hogy ugye ezekben a történetekben, a keverben, mindegyikben vagy történik egy csoda, vagy nagyon kellene, hogy történjen egy csoda, vagy történik egy csoda, és ettől minden tönkre megy. Tehát, hogy itt a varázslatnak van nagy szerepe, és ezért... vannak olyan figurái a világirodalomnak, ezen belül a népmeseirodalomnak is, ahol ugyanaz a személy teljesen különböző helyzetekbe keveredik, és kicsit olyan, mintha nem is ugyanaz lenne, mit tudom én, mint a Nasreddin Hodzsa, vagy de, érted?
Az is eszembe jutott, hogy Brauner Piroska színésznő, aki mindent eljátszik. Rengetegféle szerepet ölt magára, és te ezzel remekül tudsz azonosulni, hiszen a te életed is ebből áll, hogy rengetegféle dolgot tudsz magadra ölteni, hol béka vagy, aki nagyon fölfújja magát, és akkor egyszer csak jövőben kipukkad, most a nyúlfülére utalok, hol pedig egy rettenetesen szigorú hőse az Isten című darabnak, aki valamilyen elvi kérdésben nagyon komolyan odaáll az egyik álláspont mellé. Tehát most csak mondom, hát nem kell elmesélni.
Hát igen, csak ez olyan egy picit, ahogy erről beszélünk, mint hogyha minden író színész is lenne egyben, holott ez nem így van.
Hát, mert lehet, hogy fejben az.
Nem, én nem, biztos, hogy nem lehet szétválasztani, hiszen én egy ember vagyok, ezt a dolgot, az írást, meg a színészetet, de nem szoktam, komolyan mondom, hogy nem szoktam színészetre gondolni írás közben.
Uh-huh. Mint akkor a... ez csak az én hülyeség.
Nem, ez nem hülyeség, csak hogy azt hiszem, hogy ez egyel egyszerűbb is, meg bonyolultabb is ez a dolog, tehát, hogy nem képzeld el azt, hogy ülök az íróasztalnál, és nem tudom, idegét megsimogatom a homlokomat, és arra gondolok, hogy színésznő vagyok, aki így nem lehet dolgozni. Ez most az én iróniám. Szóval, hogy nem szoktam erre gondolni.
De közben meg az a játék, hogy egy személy sokféle, azért az nagyon hasonlít.
Persze, arra,
amit egy színész csinál. Jó, de ne erőltessük.
Egyébként teljesen igazad van, csak mondom, hogy nem szoktam el. Tehát, hogy mondjam, ez a te befogadói érzeted.
Persze. És ehhez jogom van.
Persze, igen? Ezt akarom mondani, hogy nekem ehhez nincs közöm, de hogy én meg nem gondolok erre.
Kaptál egy csodálatos díjat, Erzsébetváros.
Ez nem díj, ez egy ösztöndíj.
Ösztöndíjat.
Ez az Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj, amelyet az Erzsébetvárosi Önkormányzat ad, pályázni kell rá. Mindig öt ember kapja, az egyik évben három nő, két férfi, a másik évben fordítva. Ez egy fél éves ösztöndíj, amelyre egy olyan munkával kell pályázni, ami éppen dolgozik az ember.
Mivel pályáztál?
Én rábukkantam egy Fehér Lili nevű színésznőre, aki saját magát, mint Budapest legcsúnyább színésznője jellemezte. 1899-ben született, és 1948-ban halt meg nagyon fiatalon. Egy egészen döbbenetes élete volt, hát nem nagyon vidám, de ő maga mégis vitriolos humorral kezelte a saját életét, és engem ez rettenetesen felcsigázott, és elkezdtem utána kutatni. Hát már nagyon sok mindenről sokkal többet tudok, mint mondjuk egy fél évvel ezelőtt, köszönhetően ennek az ösztöndíjnak.
Mi lesz a vége ennek? Darab?
Nem, ez regény? Ez regény.
Regény lesz belőle.
Igen.
Na, és akkor a színházba ugorjunk most oda az Örkénybe, ahol én azt látom, és mindig is azt láttam, hogy te remekül érzed magad, neked ott nagyon jó helyed van, téged megbecsülnek, pedig te magad nem vagy ebben mindig egészen biztos, mert azt hiszem legalábbis, hogy ahogy kislánykorodban az a hübrisz, hogy mindent, és amit csak lehet, és amennyit csak lehet, az ma is működtet. Tehát biztos, hogy vannak olyan pillanatok, amikor azt gondolod, hogy most még én ezt is eljátszanám, meg azt is eljátszanám, meg abban is szeretnék, és azért nem így működik ez. De mondd el, hogy te hogy látod ezt, és hát hogy
szerintem
érzed.
Én azt gondolom, hogy nem töretlen az én jó érzésem és lendületem, de hát azért ez egy foglalkozás. Tehát senki nem megy úgy be minden nap a munkahelyére, hogy jaj, de jó, ma is hegeszthetek. Nem, vannak rosszabb és vannak jobb periódusok, van, amikor úgy érzem, hogy de nem bánnám, ha egy kicsit jobban terhelnének, van, amikor meg jól érzem magam. De,
és amikor túl terhelnek, olyan nincs.
Olyan van, hogy egy próba folyamaton belül rettenetesen fárasztó, mondjuk az utolsó 14 nap, lásd nyúlfüle, ott az fizikai értelemben is egy komoly teljesítmény, nem csak részemről, hanem hát mindenki
részéről. Táncolás, éneklés, mozgás, öltözés,
minden,
beszéd,
igen.
Minden.
Tehát ilyen van, persze, meg van olyan, amikor az ember reggel föl kell, hogy keljen órára, és arra gondol, hogy jaj, de jó lenne most inkább aludni, de hát szerintem ez normális.
Most, hogy ilyen nagy változás előtt áll az Örkény Színház, vagy már éppen benne van a változásban, hiszen Mácsai utolsó évada lefutott, vagy lefut, és jön az új igazgatóság
március
és vezetés,
1-től lép
ami
hivatalba.
Már itt van pillanatokon, igen, belül. Ez hogy érint téged személy szerint? Szabad erről beszélni, vagy szabad kérdezni?
Miért ne lenne szabad, nincs ebben semmi titok. Először is azt gondolom, hogy szellemiségét tekintve ez a triumvirátus, tehát Bagi Andrea, Polgár Csaba, Gáspár Máté, azt az innovatív színházat akarja továbbvinni, ami eddig is jellemezte az Örkényt, amióta csak megalakult.
Tehát a Mácsai féle gondolkodásmódot
folytatják. Hát hiszen ő az alapító igazgató.
Egyébként te is az alapító.
Én alapító tag vagyok, igen. És mindezekkel együtt, és mindezek mellett nyilván egy új hangot, egy friss új hangot, egy kortársabb hangot hoznak majd be ebbe a történetbe. Hogy én hogy érzem ebben magam? Egyrészt azt gondolom, hogy ez így tök oké. Másrészt nyilván rettegek egy csomó mindentől, de nem ő miattuk, hanem saját magam miatt. Mert 55 éves vagyok, mert az ilyen életkorú színésznőkre a világirodalomban a lehető legkevesebb szerepet írták a nagy érdemű szerzők, legyenek azok nők vagy férfiak, mert ennyi idős korban az ember úgy hát már foglalkoztatja az életkora, csak erről nem lehet jól beszélni, mert vagy valami őrületes bulvárnyavajgás lesz belőle, vagy pedig valami ilyen önsajnáló, nem tudom micsoda, amikor az ember lehúzza saját magát a WC-n, mint Orbánné a fánkokat. És ezt szeretném elkerülni.
Hogy lehet nem elkerülni, Kriszta, ha már ezt szóba hoztad? Nagyon érdekelne, hogy van-e valami stratégiád erre. 55 az még fiatal, de azért ez elég gyorsan zajlik, ahogy ez az 55-ből több lesz, és hogy biztos, hogy nagyon sokan örülnének, hogyha valami
de
nagyon
nem, de jó ötletnél
lepnéd meg ők.
De én nem tudom, erre van egy csomó szakember, legyen az terapeuta, vagy nem tudom, bármilyen mentálhigiénis szakember, vagy aki kifejezetten ezzel foglalkozik, nem tudom, nincs nálam a bölcsekköve, vannak rettenetesen rossz napjaim, és vannak meg nagyon jó napjaim, de szerintem ez egy 25 évesre is jellemző, csak neki mások a problémái, mint nekem.
Ez így nagyon szép volt és általános, de az 55 éves kor fölött, amikor az ember elkezd azzal foglalkozni, hogy van-e olyan szerep, hogy meg fogom-e tudni ugyanúgy csinálni, hogy mennyi idő alatt következik
igen,
el
igen, foglalkoztat,
az,
igen.
Ahogy ezekkel a dolgokkal, lehet-e ezekről beszélni? Például a színházban szóba esik-e ilyesmiről? Ne. Hiszen nem te vagy az egyetlen ebben a korban, sőt.
Hát én most még nem tudom, hogy gondolkozom rajta. Hát biztos lehetne erről beszélni, csak mondom, nagyon nehéz az önsajnálat hibája nélkül erről beszélni. Meg hát ugye sokan vagyunk, mindenkinek megvan a maga adott élethelyzetében az adott gondja, baja, problémája. Részleteiben menően nem beszéltem erről még senkivel. Szoktam néha jelezni, hogy vannak dolgok, amelyek már nem biztos, hogy kapásból mennek. Pont tegnap volt egy ilyen, hogy lemászni a zsinórból egy vaslétrán, és mondtam,
ez mely darabban?
Ez most próbáljuk, ez a Hanekének a Haneke szerelem filmjéből kézül, és akkor ezt senki nem akarta rám erőltetni, mielőtt bárki ezt gondolná, csak szóba került, és mondtam, hogy az ilyen meredek lépcsőn bármikor lejövök, de már 30 éves koromban se szerettem ilyen magasról egy vaslétrán le, hogy azt nem szeretném.
Hát ahhoz nem 55 éves
de most mondtam egy példát. Csak látod, már is belefutottunk valami olyasmibe, hogy egyrészt közhelyesen beszélek róla, másrészt általánosságban, harmadrészt meg úgy tűnhet, mintha engem bárki bántana emiatt, nem. Bántanak. Legfeljebb én bántom magamat.
Na, ez egy nagyon fontos válasz, mert én is azt gondolom, hogy a legnagyobb baj mindig az, hogyha az ember saját magával kezd el ebben a témában vitatkozni, nem egyezni, és így tovább. De nem is akarnálak erről lebeszélni. Egyébként egy nagyon jó pofa beszélgetést néztem múltkor, amit az Örkényben csináltatok. Ti négyen ültetek talán az asztal körül. Molnár Áron és Csákányi Eszter
a
van,
és
a Fica István, meg te, és ott az Eszter mondott valami nagyon érdekeset, csak hát ez nem a te korosztályod, hanem a Csákányi Eszteré, hogy azt kérdezte tőle, azt hiszem, az Áron, Molnár Áron, hogy mitől fél a legjobban. Csákányi Eszter azt mondta el, amit én is elmondanék az én korosztályom számára, hogy attól, hogy meg fogja-e tudni állapítani egyszer, hogy már nem kéne azt csinálnia, amit csinál.
Erre ez számtalan olyan történet van, hogy valaki azt mondja, híres író, híres színész, ha nála fiatalabb pályatársam,
szólj rám,
és amikor szól, akkor elküldi a, igen, majd megmondtam, pontosan, hová, hogy ugyan igen. Már.
Na ez jut eszembe most csak azért, hogy ez is Örkény Színház, természetesen, és gondolom, hogy ez titeket is egy kicsit megrázott, mikor ezt az Eszter ott bedobta, vagy nem tudom, hogy így volt.
Nem, én nem emlékszem, hogy megrázott volna, mert addigra én ezzel már tisztában voltam.
Ja, úgy könnyű. Na de akkor vissza megint. Nyúlfüle. Hihetetlenül nehéz előadás, és csodálatos, mert olyan dolgot csináltok, én legalábbis színházban járó emberként, nem emlékszem, hogy láttam-e ilyen típusú revű előadást az Örkényben, ezt a színvonalat ilyen szinten megcsinálni, ezt a rettenetes sokféle dolgot, amit ebben kitaláltak ezek a nagyon helyes fiatal emberek együtt, főleg a Fábián Péter, akivel múltkor beszélgettem is a rádióban. Szóval, hogy érezted magad ebben a darabban?
Hát nagyon.
Ez
nagyon.
A pusz állatként.
Hát jól éreztem magam. Valóban egy kemény próba folyamat volt, abból a szempontból, hogy fizikailag is, meg hát táncolni kellett, hogy énekelni kell, nem tudom. Na de hát közben meg ez a dolgunk, vagy ezért... ezért érdemes ezt az egészet csinálni. Persze. Szóval, hogy ez a Gesamtkunst, ez nagyon jól esik mindenkinek, és hát nagyon izgalmas volt, hogy alakult az egész, ahogy gyötörtük magunkat a koreográfiákat, Cuhor Kelmes a koreográfus, akivel csodálatos volt dolgozni, és ezt bizton állíthatom a többiek nevében is. Dargai Marcell a zene, ugye Parti Nagy Lajos a dalszöveg, és Fábián Péter a rendező, és a színdarabot is ő írta. Nagy Fruzsina a jelmez, amik a jelmezek azok, annyi. Ezek olyan jelmezek, amilyenekbe ezt a Fruzsi úgy tervezte, hogy a végzős látványtervező hallgatói is benne voltak ebben az egészben. Igen, tehát úgy ez egy nagyon innovatív vállalkozás volt a Fruzsi részéről, és nyilván a tanítványi részéről is. Szóval ezek olyan jelmezek, amiket ennek be az ember, na visszatérve a kiskamaszkorra, vagy a gyerekkorra, amit ha meglátsz egy régi fotón, vagy egy filmben, hogy ilyen ruhába táncolnak, akkor az embernek csorog a nyála, hogy ő is ilyet szeretne.
És végre volt ilyened?
Igen.
Melyik volt a legjobb jelmezed a nyúlfülében? A béka, vagy egy másik?
Hát a béka jelmez, a felfolkodott béka jelmez, az ugye az nem a szépségével tűnik.
Gyönyörű.
Hát nem.
Nekem nagyon tetszett.
De hanem a trükk, ahogyan felfúvalkodom, amit most nem fog elárulni,
jó.
Mert azt meg kell nézni az előadást. Mindenesetre van súlya a jelmeznek a szó.
Aha, fizikai értelmében.
De nagyon-nagyon jó volt az egész próba folyamat. Nyilván, ha valaki komolyan veszi a munkát, akkor az soha nem méznyalás végig 0-24-ben. Nyilván vannak olyan napok, próbák, amikor nem jó, amikor nem úgy megy, amikor feszültebb, amikor nem olyan jó a hangulat, de hát ez ezzel jár, ez alapvetően ez egy nagyon jó meló volt.
És akkor az előbb, mikor bejöttünk itt a Klubrádióba, a bejáratnál szembe találkoztunk Bódi Gergő kollégámmal, aki áradozva mondta, hogy most látta a Black Rider-t, abban téged, többek között, és hogy mekkora nagy élmény volt. Neked is?
Hát azt is nagyon-nagyon. Én nagyon szerettem próbálni. Az egy teljesen, ugye az is egy zenés előadás.
Igen, ez jutott eszembe, hogy ezek mind ilyen összetett dolgok, amik nem egyértelműen csak oda megyek a színpadra, fölöltözöm és beszélek valamit.
A nyúlfüle az több, revűszerűen több egymás után, de össze nem függő történetet mesél el, illetve valami kis finom összefüggés van közöttük, de alapvetően ezek ilyen jelenetek, szkecsek. A Black Ridernek annak van egy története, tehát ez egy mese, az a bűvös vadász, igen, az alap történet, de hát ugye ott teljesen tulajdonképpen kiszámítható a történet vége, hanem a hogyanja az érdekes, hogy ezt hogyan tálaljuk. És hát az is egy nagyon-nagyon izgalmas dolog volt. Kákonyi Árpád a zenei vezető, és Molnár Csaba volt a koreográfus, Polgár Csaba rendezte.
Igen.
És az is egy kifejezetten ilyen izgalmas meló volt, mert ott meg nem tudtuk, hogy kísérlet volt arra, hogy képesek vagyunk-e mi, mármint az Örkénytársulat egy ilyen jellegű zenés előadásra.
De hogy nem tudtátok? Nem tudtátok, hogy ez egy kísérlet, vagy nem tudtátok, hogy képesek lesztek-e?
Akkor bocsánat, akkor félreérthetően fogalmaztam. Nem tudtuk, hogy képesek leszünk-e, de úgy érzem, hogy képesek vagyunk.
Én is azt gondolom, hogy képesek vagytok. Nagyon nagy sikerű darab ez is. Mi az, amit a legszívesebben játszol most éppen? Tehát amikor végignézed a naptáradat, és azt mondod, hogy na most akkor 20-án a szerelem, amit most próbáltok, vagy a nyúlfüle, vagy éppen az Isten mondjuk.
Igen, hát az egy megterhelő előadás. Ugye az eutanáziáról szól, de nem így megy be az ember, de hát nem is ez a dolga. Nem tudom, azt hiszem, hogy a Black Rider meg a nyúlfüle az, amit nagyon-nagyon szeretek most.
Tehát akkor egy jó évad az elmúlt, és a most következő, mert ezeket mind fogod még hosszan játszani.
Reméljük, hogy így lesz.
Mi az, amire most készülsz? Az a szerelem, az egyik.
Az egy nagyon picike szerep, az egy jelenetes szerep, ez a
Hanekének
Haneke Szerelem című filmjéből, a színpadi adaptáció, amit Ördög Tamás rendez, és a példányt ő csinálta a Törlei Havassára dramaturggal. Az idős házaspár, akikről szól, Pogány Judit és Gálfi László játsza ezt az idős házaspárt, ez az ő történetük, az a néhány figura, aki belép az életükbe ebben a haldoklás történetben, azok vannak még benne, és én vagyok a szomszéd. És ez egy...
Jó, de a darab az nyilván olyan, hát, hogy az fel, vagy nagyon... szereted, vagy nem, és hogyha ez nagyon, jó gondolnod,
nagyon jó,
akkor,
nagyon jó
akkor ez is az évad egyik élmény.
Hát reméljük, mi majd, majd meglátjuk. Jó.
És akkor most beszéljünk valamiről, ami mindezeken kívül van, de még sincs egészen kívül. Ez a most már jó ideje, nagyon sikeres, ha nem zenekar. Elmosolyodsz, tudtam, hogyha szóba hozom, mert nagyon-nagyon szereted, és mindenki, aki ebben játszik. Egész röviden mondd el a történetét, mert ugyan rengetegen ismerik ma már, de még nem elegen, vagy nem mindenki.
2011-ben Nádori Lídia a saját születésnapjára azzal lette meg magát, hogy alapított magának egy zenekart. Ugye Lici, ő konzit végzett, aztán műfordító lett belőle méghozzá az egyik legeslegjobb. Most volt nemrég az elnöke a Magyar Műfordítók Egyesületének is, és van saját mese, amit ő írt, saját mesekönyve. Szóval, hogy ő egy irodalmár és műfordító. És akkor a Lici megajándékozta magát a születésnapjára azzal, hogy alapított magának egy zenekart. Mely zenekarban tag lett Rik Zsófi, aki hegedül, de alapvetően a Zsófi újságíró. Murányi Márta, aki énektanár szakon végzett Budapesten, és operaénekes szakon végzett Bécsben, illetve Schwab Ágnes, aki, hát ő is konzit végzett, ő bőgős, hivatalosan, de ő angoltanár, dántanár, én nem tudom, szerintem diplomahalmozó, és én vagyok a kakuktojás, mert ugye én színész vagyok, és én nem például, én mondjuk inkább úgy, hogy én nem olvasok kottát a másik négy emberrel ellentétben.
Lehet kotta olvasás nélkül is részt venni egy zenekarban?
Hát ezek szerint, hiszen már 14 évesek leszünk májusban, segítséggel olvasok kottát, de így nem tudok blattolni például, és én hangszeren sem játszom, csak úgy, mint a majom, akit megtanítanak rá, tehát van szám, amiben zongorázom, van, amiben perkázom, volt már olyan szám, amiben bőgőztem, van olyan számunk, amiben harmonikázom, de hát ezek. Tehát, hogy mondjam, nem, én nem vagyok egy hangszeres zenész, hanem én alapvetően énekel.
Azon kívül, hogy jellemeznéd ezt a zenekart, hogy nő tagjai vannak kizárólag?
Hogy jellemezném? Innovatív, bátor, pofátlan, kísérletező, szerintem nagyon vicces, és reflektál mindig arra, ami körülötte történik a világban.
Akkor most lehet, hogy meg fogunk érni Göcej Zsuzsit, hogy a műsorunk legvégén tartsunk egy bemutatót a hanem zenekar karakterisztikájából. Mit választanál ki ezek közül leginkább, ami jellemzi
hát
a zenekart?
Lehetek, hát jellemzi, hát...
Lett önző is.
Nem, csak azért, mert...
Parti Nagy Lajos szöveget szeretnék hallani,
hát
és azért róla nem is beszéltünk, mert hogy...
Pék Szombat, aminek Kákonyi Árpád a zeneszerző.
Állandó embered, Parti Nagy Lajos, aki azt nagyon sokat számít, amikor bármit is csinálsz, írsz, olvasol, színházban szerepelsz, és az összes többi. Akkor egy Kákonyi Árpád megzenesítette Parti Nagy Lajos.
Ez egy vers, eredetileg Pék Szombat az a címe. Ezt nekünk adta az Árpád, tehát ez tulajdonképpen ez a miénk.
Mármint a hanem zenekaré.
Igen, jó, hát így értettem, hogy a hanem zenekaré, igen.
Bíró Kriszta volt a vendégem a Dobszerdában. Nagyon örülök, hogy itt voltál, Kriszta.
Én is örülök, köszönöm szépen.
A mai műsorban Rózsahegyi Gábor, Král Kevin, Mátyus László, Lőrinc Csaba és Csorba László segített, valamint Kovács Gabriella Anna. Köszönöm szépen a segítségüket. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt, viszont hallásra.
Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.